hát úgy látom, hogy nagyjából összegyűltünk, akkor köszöntök mindenkit. Tehát méréstechnika, rövid összefoglalás, ezt nem feltétlenül kell jegyzetelni, csak azért, hogy tudjuk, hogy miről beszéltünk, tehát hibaterjedés. És akkor most már ahhoz a igényességhez vagy igénytelenséghez mérten, amit mi itt elkövetünk méréstechnikából, megindokoltuk, hogy hogyan végezzük ezt az egész hibaterjedés számítást. Tehát elsőként felírunk egy függvénykapcsolatot, ami a közvetlenül mért mennyiségek és az általunk érdekesnek tartott, származtatott mennyiség között áll fenn. Gyakorlaton látni fogtok néhány példát, hogy ez nem is mindig triviális, illetve nem feltétlenül abban a formában kell felhasználni, ahogy ez primér módon adott, hanem mindig azt kell kifejezni, ugye, amelyikre kíváncsiak vagyunk. A második egy érzékenységszámítás, a második lépés, a DF per DXI mennyiségeknek a kiszámítása. Ennek kapcsán lehet felírni azt, hogy delta Y egyenlő CI szer delta XI, ahol a delta XI a hiba jellegű kicsiny megváltozása az I-edik mért mennyiségnek, az YI pedig azt jelenti delta YI, hogy az I-edik X megváltozásának hatására mekkora változást szenved el az Y. Értelemszerűen I egyenlő 1-től valamilyen N-ig megy, ahány mennyiséget mértünk. A harmadik lépés, ezt szövegesen adom meg, egy bizonyos algebrai átalakítás, amelynek során a kívánt formában fejezzük ki a delta Y-t, vagy a delta Y per Y-t, illetve delta X-et, vagy delta X per X-et írunk a másik oldalon. Ez a mérési feladattól, mérési szituációtól függ. És végül van a hiba összegzés. Amellyel kapcsolatban ugye három eljárást alkalmaztuk, az egyik az úgynevezett előjeles összegzés volt, a második a legrosszabb esetet taglalta, ugye akik hétfőn vannak gyakorlaton, azok ismerik ezt, hogy már a gyakorlatban is, és végül volt a valószínűségi összegzés. Ezek most csak így tényleg vázlatpontokban, mint egy emlékeztetőül, de lehet, hogy ezt itt fölhagyjuk a táblán egy kicsit, hogy a továbbiak szempontjából vissza lehessen rá utalni. Na most az a kérdés, hogy van-e kérdés? Tehát ki az, aki úgy gondolja, hogy ezt a hibaterjedés játékot úgy többé-kevésbé érti? Ki gondolja úgy, hogy esetleg van jelentős problémája vele? Baromira nem tudja, hogy hogy állunk. Legalábbis nem meri bevallani. Én hadd mondjam azt optimistá, hogy akkor remélhetőleg, miután gyakorlaton is veszünk erre példát, sőt, most itt előadásod is pár dolgot analizálunk, ezt talán sikerül annyira elmélyíteni, hogy ez bevésődjön mindenkibe, és adott esetben 40 év múlva is, ha hibát kell számítani, akkor tudja. Na, akkor menjünk tovább. És akkor most itt előadáson néhány olyan példát vennénk, olyan jellegű példát, amelyek globálisan igazak, és talán nem annyira apró pénzre váltásnak minősülnek, mint amennyire a gyakorlaton megismerendő példák. Először is ugye az előző alkalommal vettük ezt a példát, hogy egy derékszögű háromszög szögének a meghatározása ugye a befogók mérése alapján. Most az egészet nem rajzolom föl. Ugye az volt itt az X és az Y befogó, itt volt egy fi szög, és adott volt a delta x per x, delta y per y mérési hiba, és meg kellett határozni a phi-nek a megváltozását, és az jött ki, hogy a delta phi az valamilyen r per 1 plusz r négyzetszer delta x per x plusz delta y per y, feltéve, hogy worst case hiba összegzést használtunk. Az r az egy arány volt, és ez az y per x hányados volt. Egész egyszerűen azért, mert a phi az az arcus tangens y per x összefüggésből számítható. És azt mondottuk, ide jutottunk el az előző alkalom végén, hogy ha ez a kifejezésünk megvan, akkor már megoldottuk a feladatot, hiszen ezen az oldalon van a delta phi, amire kíváncsiak voltunk, ezen az oldalon pedig a mért mennyiségek, az x és az y hibái, és mindegyik abban a formában állt elő, ahogyan mi szerettük volna, itt a relatív hibák, itt pedig az abszolút hiba, szög mérésénél igen gyakran az abszolút hibát használjuk. Most ez az a szituáció, mondjuk egy feladat megoldása kapcsán, vagy egy ilyen hibaszámítás, elegánsabban hibaanalízis kapcsán, hogy egy picit hátra kell lépni, ezt most megpróbálom demonstrálni, és ránézni egy kicsit erre a képletre, hát mit látunk, kicsit rondán van írva, de ezen túl lehet ezt az egészet úgy is nézni, hogy ez egy általános képlet, és a phi értékétől függetlenül is mond valamit erről a mérési eljárásról. Tehát, hogyha közel vagyunk hozzá, és itt éppen elvégeztük a levezetést, akkor ki tudjuk számolni a hibát. De a mérési eljárást magát úgy tudjuk értékelni, hogyha egy kicsit távolabb lépünk, és megnézzük, hogy mi jött ki, mi az, amire jutottunk. Ezt próbáljuk most megtenni, ez az, ami egy további lépés egy ilyen hibaanalízis során. Nézzük meg, hogy mit kaptunk, és próbáljuk meg ezt az r per 1 plusz r négyzet hányadost vizsgálni. Ugye a delta x per x, delta y per y, az triviális, azok a mérési hibák, azért összegeztük, mert worst case összegzés, és az látszik, hogy ennek a hányadosnak az értékétől függ, hogy vajon túl nagy lesz ez a hiba, vagy valamilyen normál értéken marad. Ha ez körülbelül 1, akkor azt lehet mondani, hogy a hókusz-pókusznak nem volt olyan sok értelme, mert körülbelül akkora hibával tudjuk megmérni, mint amekkora hibával az x-et meg az y-t, igaz? De ha ez az érték túlságosan nagy, ez a szorzó tényező, gondoljuk vissza a nyomásmérésből épületmagasságra való következtetéses példára, ott ez az érték igen nagy volt, valami 80 körüli érték, akkor igenis szerepe van annak, és az egész mérési eljárás értékelése szempontjából lényeges, hogy itt milyen szorzó tényező szerepel. Nem mindig kerül sor arra, hogy ilyen alakban ki tudjuk fejezni ezt a hibát, de például itt, és nagyon sok esetben van egy ilyen lehetőségünk. Hát nézzük meg akkor, hogy ez hogyan alakul. És vizsgáljuk meg ezt az r per 1 plusz r négyzet hányadost. Ekkor visszahelyettesítjük, hogy az y per x, és akkor most direkt ilyen több lépésben végzem el, akkor nyilvánvalóan adódik a lehetőség, hogy beszorozzunk x négyzettel, nagyon szép, és akkor most azt mondjuk, hogy gyorsan leírom inkább, és akkor majd megmagyarázom, hogy micsoda. Az y ugyebár arányos ennek a szögnek a koszinuszával, az x pedig a szinuszával, és természetesen az átfogónak az értéke az lényeges, de mivel számlálóban és nevezőben is másodfokon szerepelne ez az átfogó, ezért azzal egyszerűsíthetünk. Tehát ide azt írhatom, hogy ez szinusz fi-szer koszinusz fi per szinusz négyzet fi plusz koszinusz négyzet fi. Igen. de meg kéne cserélni, de ez olyan, ami hibát a hallgató is észrevesz, az nem hiba. De remélhetőleg az előző alkalommal ezt jól írtam föl, de egyébként így mondtam, amit mondtam, az jó. Tehát nyilván itt az Y, ugye a szinuszoid, egyébként ugyanúgy szimmetrikus, úgyhogy még itt sem okozza problémát az egész. Következőről van szó, próbáljuk a hibaanalízisre koncentrálni. Tehát y-szor x, a sinus phi szer cosinus phi, x négyzet plusz y négyzet, a sinus négyzet phi plusz cosinus négyzet phi. Miért van itt a közelítő jel? Ki az, aki úgy gondolja, hogy tudja? Ez akkor is igaz lenne, hogyha nem cseréltük volna fel az y-t meg az x-et. Tehát ez ne zavarjon senkit. Ki az, aki úgy gondolná, hogy ez egyenlő? Ki az, aki úgy gondolja, hogy nem egyenlő? Mondjuk itt némi bizonytalanságot vélek felfedezni. Na, bocsánat. Következőről van szó. Arról van szó, hogy az y meg az x az egy-egy távolság. Még ha jól írtuk föl, akkor megfelelő távolságok is. Ugye? Ez pedig a sinus phi, pedig a cosinus phi, az egy adott szög esetén kiadódó y és x értéke. Őket mértük, ő pedig egy adott phi esetén a konkrét, általunk nem ismert érték. Magyarán, ha azt mondjuk, hogy a phi ebben a háromszögben, ez valamekkora, ami a vágyunk tárgya, hogy szeretnék őt megismerni, hogy mennyi, azon keresztül, hogy mérjük tökéletlenül az y-t meg az x-et, akkor a phi-ből számított befogó értékek azok pontosak, míg az x meg az y tekinthető változónak, pontatlannak. Ő a hibával terhet, amihez tartozik delta x és delta y. Ezért ez a kettő egymással nem egyenlő, de nyilvánvaló, hogy körülbelül egyenlők egymással, hiszen azért végeztük a mérést, azért mertük mondani, ezt, hogy ezt az egész eljárást alkalmazhatjuk, mert ez a delta x és a delta y az kicsiny az x és az y értékéhez képest. Hiba jellegű. Na most. Az a kérdés akkor, hogy mennyire jogos ez a közelítés? Hát, mit akarunk csinálni? Azt akarjuk csinálni, hogy megmondjuk, hogy mekkora a delta phi. Tehát, hogy mekkora ez a hiba, amivel mérünk. És ennek a hiba számításnak volt egy terméke, ha úgy tetszik, ez az r per 1 plusz r négyzet hányados. És ezt az r per 1 plusz r négyzetet próbáljuk mi kiszámítani most a phi segítségével. Tehát, ami hibát itt elkövetünk, az lényegében, és akkor itt már akár kórusban is mondhatnál legalább a hétfői társaság, az a hiba hibája, amit elhanyagolunk. Hasonló módon elhanyagoljuk, mint ahogyan mondjuk a Taylor-soros közelítésben a másodfokú tagot. Tehát, hogyha mi azt akarjuk megmondani, most megint visszagondolva a légnyomásméréses példára, hogy azt a nyomásmérési hibát, amit behozzunk a barométerből, azt mennyire nagyítja föl, az egész mérési eljárás, és lesz belőle magasságmérési hiba, hogy az ott 80 vagy 79, vagy akár 100, az nem annyira lényeges, csak az a lényeges, hogy lényegében körülbelül a 100-szorosára növeli meg azt a hibát, amit a nyomásméréssel elkövetünk. És az, hogy végeredményben 1% lesz az a hiba, vagy 1,1%, az már nem annyira lényeges, az egész mérési eljárás megítélése szempontjából az valóban csak a hiba hibája. Éppen ezért itt élhetünk ezzel a közelítéssel, és akkor már nem az x meg az y fog itt szerepelni, hanem a phi. Miért érdekes ez? Mert hogyha tovább folytatjuk a levezetést, akkor azt tudjuk mondani, hogy a delta phi az közelítőleg egyenlő, és akkor most itt írjuk fel ezt, ugye a sinus négyzet phi plusz cosinus négyzet phi az ugye 1, a sinus phi szer cosinus phi pedig a kétszer sinus phi-nek a fele, tehát akkor azt mondjuk, hogy ez kétszer sinus phi, Ez is két finek a fele, és azt visszaosztjuk ugyebár kettővel, akkor tulajdonképpen marad. Nem érjem, hogy osztjuk vissza aznak a fele, tehát akkor, és a nevezőben egy van, tehát akkor ez a színusz 2 fi per 2 szorozva delta x per x plusz delta y per y-nal. Nagyon jó. És ez azért segít nekünk, mert azt mondja, hogy itt vannak azok a mennyiségek, amelyek mint hibák adottságai a mi mérésünknek. Tehát mondjuk, hogyha valamilyen centiméterrel, schublerrel, vagy ehhez hasonlóval mérjük ezeket a távolságokat. A fi pedig egy adottsága a mérendő mennyiségnek. És akkor ezek után a delta fit annak alapján tudjuk becsülni, hogy mégis mekkora a fi. És láthatóan bizonyos fik esetén ez a hiba ez el fog tűnni, hogyha a színusz két fi az zérus. És bizonyos fik esetén pedig felerősödik, attól függően, hogy mekkora az értéke. Látszik viszont ebből az értékből, hogy színusz két fi, a színusz két fi az korlátos, ebből következik, hogy nem lehet akár mekkora nagy ez a szorzó tényező. Persze, mondhatjuk azt is, hogy kifejezzük a relatív hibát, delta fi per fi, és akkor már egy természetesebb számot tudunk ide rendelni, mert akkor egyébként nem összetartozó mennyiségek lennének, mert azt mondjuk, hogy ez a színusz 2 fi per 2 fi szorozva delta x per x plusz delta y per y-nal. Ez annyi megjegyzést tartozik, hogy viszonylag ritka, hogy a szöget, amely egyébként nulla fok is tud lenni, nagyon sok esetben, például egy impedancia szögét, hogyha ki akarjuk fejezni, akkor, akkor ugye a relatív hiba az egy kicsit kellemetlen, mert a nullát akármilyen pici hibával is mérjük meg, a relatív hiba az végtelenné válik. De akkor ez a színusz két fi per két fi, az egy olyan kifejezéssé válik, amely hát további elemzést igényel, például a nulla esetén, ugye látszik, hogy nulla fok esetén ez a tört zérus, tehát látszólag, ha nem végtelen hibával mérjük az x-et és az y-t, akkor nulla lesz az abszolút hiba. A relatív hiba pedig akkor határértékként képződik, és tudjuk, hogy ez a mennyiség határértékben egyhez tart, tehát a relatív hibája nulla fok környékén, természetesen nem pont nullában, mert ott nem érvényes az összefüggés, ugye delta x per x plusz delta y per y-nal megegyező mértékű lesz. És ezen lehet hosszasan csámcsogni. Ha valakit ez nem lelkesít annyira, ide tegyük akkor ezt a közelítőjelet továbbra is, az igen sajnálatos, mert hát itt a méréstechnika szépségeiről van szó, de hasonló jellegű megfontolásokat gyakran alkalmazunk akkor, amikor mire van szükség, még egyszer honnan indultunk el, hogy nem csak úgy simán egyszerűen kiszámoljuk a delta fi-nek az értékét, kijön egy szám és vége, hanem megpróbáljuk magát a mérési eljárást értékelni, hogy mégis ez milyen tud lenni, hogyha például ezt a fit akarjuk méregetni. Jó. Ki az, aki érti, hogy miről van szó? Kinek van esetleg kérdése? Hát, akkor reméljük, hogy azért a gyakorlatok után azért kicsit világosabb lesz. Természetesen, hogyha valakinek beleszorult valami, akkor későbbiekben is fölteheti. Hát persze ne az impedancia mérésnél, bár akkor is majd igyekszem valahogy beletenni az anyagba. Na, tehát nem az a lényeg itt most, hogy megtanuljuk, hogy a háromszögben a fit hogyan kell mérni, hanem az a lényeg, hogy miután valamit mechanikusan végre tudunk hajtani, és azért maradt itt fönn a táblán, és ha minden igaz, akkor a gyakorlatokon is ez valahol a tábla sarkában szerepelt, és a holnapi nap is szerepelni fog. Ez bizonyos értelemben egy receptkönyv arra, hogyha valaki így számolgatja végig a hibákat, akkor többé-kevésbé jó eredményre jut. Utána, amit csinálunk, az már igényel egyfajta intuíciót is, hogy éppen merre menjünk tovább, ránézzünk egy képletre, gusztálgatjuk, és akkor lesz valami ötletünk, hogy hogyan kéne átalakítani, és hol így, hol úgy megyünk tovább. Ez már tényleg a dolog érdekességei közé tartozik. Jó, akkor menjünk egy picit tovább. A tankönyvünkben szerepel egy olyan fejezet vagy alfejezet, hogy mérőstruktúrák. Tehát ott az egyiknek az a neve, hogy soros, ez egy tulajdonképpen a kaszkád struktúra, a másiknak az a neve, hogy párhuzamos, nevezhetjük paralelnek is, illetve szerepel egy olyan, hogy azt hiszem az az elnevezés, hogy kör, de ezt egyébként visszacsatornak lehet nevezni. Ezeket a struktúrákat én nem vezettem be az elején, mert úgy túl száraz lett volna, de most a hibaszámítás kapcsán néhány érdekességet velük kapcsolatban el lehet mondani, és akkor így együtt a kettőt megcsináljuk. Tehát struktúrák. És akkor ezek között lesz a kaszkád. Gyakran, igen, gyakran így jön elő a mérnöki szóhasználatban, ezért ezt használom elsősorban, a paralel, ez a párhuzamos, és végül a visszacsatolt, itt a szabályozás technikát már tanultak előnyben vannak, amit a könyvünk körnek nevez. Na nézzük, hogy mit csinálnak ezek a struktúrák. Nagyon egyszerű, tehát akkor kezdjük a kaszkáddal. Tehát K1, K2 és így tovább KN, ezek valós skalár számok. Tehát ezek jellemzik ezeket az átalakítókat, mondjuk, hogy statikus karakterisztikájuk egy konkrét erősítés. Itt az X a bemenet, az Y a kimenet, és az egész struktúra valahogy így épül fel. Ugye nagyon könnyű egy ilyet elképzelni, mondjuk, hogy mérünk valamilyen hőmérsékletet egy szenzorral, amely mondjuk a fizikai mennyiséget, tehát a hőmérsékletet átalakítja feszültségé. Ezt mondjuk ott a mérés helyszínén egy előerősítővel erősítjük, hogy megfelelően nagy feszültség legyen, tehát úgy értem, hogy továbbítható mértékű feszültség. Utána itt van valamilyen átviteli csatorna, aminek szintén van valami csillapítása, egyebek, hát közösségesen a drót, ugye. Utána pedig esetleg még egy erősítő van, aztán egy AD átalakító, ami a feszültségből számot csinál. Mindegyiknek van valami átalakítási tényezője, és végeredményben az itt bejövő hőmérséklet, amit ott a struktúrában a bemeneten megjelenő hőmérséklet, a kimenet egy számként testesül meg, és hát ilyen módon több lépcsőben történik az átalakítás. Az a kérdés, hogy ennek mik a viszonyai. Ugye hát azért eléggé világos, hogy az Y-t azt úgy lehet fölírni, mint a produktuma I egyenlő 1-től nagy N-ig KI szorozva az X-szel. Következésképpen az eredő átvitel, a nagy K, az index nélkül lesz, a produktuma I egyenlő 1-től nagy N-i KI, ebben nincsen semmi különös. Amivel mi foglalkozunk, az az, hogy mennyi a delta K per K, midőn ismertek a delta KI per KI relatív hibák. Tehát van valami hibája most az előbbi példában a hőmérőnek, az egyik erősítőnek, a másik erősítőnek, az AD átalakítónak, és ezek mennyi eredő hibát eredményeznek a hőmérséklet kijelzésében. Tulajdonképpen így is föl lehet tenni, mint egy szöveges példa a kérdést. Tehát delta K per K egyenlő kérdőjel, midőn delta KI per KI-ig, természetesen I egyenlő 1-től N-ig, precízek legyünk, ismertek. Hát mit lehet itt csinálni? Akkor egyszerűen elő kell venni a receptkönyvünket. Az egyes pont az teljesül, mert itt a függvény kapcsolatunk, az y egyenlő produktum kx. Most akkor ezek után ki kell számítani az érzékenységeket, ugye a kettes pontunk erről szól, tehát ki kell számítani, igen, ismét kiváló kréta, a dk per dki hányadosokat, differenciál hányadosokat, akkor ugye megnézzük ugye ezt a produktumot. Ugye látszik, hogy ugye ez tényezőknek a szorzata, hát deriválni feltehetőleg tudunk, ugye akkor az összes többi tényező, kivéve azt a k-t, amit kiválasztottuk, az konstansként szerepel, és ő maga ugye kiesik, tehát akkor ez voltak éppen egy produktum, és akkor most azt mondjuk, hogy j egyenlő 1-től nagy n-ig, j nem egyenlő, bocsánat, ez a kréta megint kellemetlenkedik, tehát j nem egyenlő i-vel k j. Remélhetőleg ez olvasható messziről is, meg majd a felvételen is. Tehát akkor a k-jéknek a produktuma, és akkor hát el kell kezdeni bűvészkedni, algebrai átalakításokat végzünk, annak érdekében, hogy a delta k per k kijöjjön. Hogy tudjuk ezt megcsinálni? Azt mondjuk, hogy a delta per k per k, és akkor most tegyünk ide egy jó, új jelölést, hogy így el tudjuk különíteni, mert hogyha az i-t a k-i mellé tennénk, akkor végképp összekeverednénk. Ide húzok egy függőleges vonalat, és ide teszek egy i betűt. Ez azt jelenti, hogy a delta k per k hozvaló hozzájárulása az i-edik elem hibájának. Na akkor mit fogunk itt kapni? Hát először is a receptünknek megfelelően fel kell írni a delta y i egyenlő ci-szer delta x-i-t, tehát ez a differenciál hányados, ugye ő volt a ci, akkor a produktum, és most itt majd úgyis vissza fogjuk osztani, tehát ezt már számláló pozícióba írom, j egyenlő 1-től nagy n-ig, j nem egyenlő i-vel, kj, mert ez ugye vissza lesz osztva, szorozva a, bocsánat, delta ki-vel, itt most ugye i, mert az i-edikről beszélünk, és akkor most elkezdjük tovább masszírozni a dolgokat. Itt el lehet tévedni, tehát írjuk ezt sárgával. Azt mondom, hogy visszaosztok ki-vel. Miért osztok vissza? Mert ez a feladat. De akkor be is kell szorozni ki-vel. Továbbá még vissza kell osztani k-val, az eredő k-val, az eredő k pedig, csak ezt csináljuk másik színnel, kiváló rózsaszín, ha már valamiért a piros az nem, már az előző fél évben sem volt piros kréta, nem tudom, ennek van-e valami szimbolikus jelentősége. Tehát az a lényeg, hogy akkor ugye mit kell a k helyébe írni? Hát egyszerűen a produktum, és akkor itt most j egyenlő 1-től n-ig, és nem kell kizárni semmit, mert az összesről van szó, k, j. És akkor mit tapasztalunk? Azt tapasztaljuk, hogy miközben rendkívül tudományosak voltunk, közben ugye a sárga k, i miatt visszajött a számlálóba az a tag, illetve helyesebben tényező, amit kizártunk a produktumból, tehát itt az összes k-nak a szorzata szerepel, a nevezőben pedig von Haushaus ugye az összes k szerepel. Következésképpen ez az egész, ez egységnyi, tehát azt írhatjuk, hogy ez a delta k per k vonal i, ez egyenlő delta k i per k i-vel. És akkor ez egy kicsit olyan dolog, mint amikor majd esetleg néhány hét múlva a csőtápvonalnál kiszámítjátok, hogy a j a teljesítmény az úszor i-vel megegyezik bizonyos speciális esetekben, hogy bizonyos hókuszpókuszok után az derült ki, hogy a delta k per k, tehát az eredő átvitelnek a megváltozása, az pontosan megegyezik egyetlen tényező relatív megváltozásával, ami nem olyan meglepő, hiszen ha mindegyiket konstansnak feltételezzük, és 1%-ot megváltoztatjuk bármelyiket, nyilván a végeredmény, az eredő átvitel is annyit változik. De ezzel igazoltuk legalábbis azt, hogy erre az esetre működik az elméletünk, mert ki lehet ezt hozni, ezt az eredményt, ez már önmagában egy öröm. De minden esetre erről van szó. És akkor egy lépés még hiányzik, azért ne örüljünk annyira, a négyes, a hiba összegzés, mert azt kellene megtudnunk, hogy akkor végül is mi az eredő hiba, a delta k per k most már i nélkül. És akkor szokásosan, mert ez adja valóban a legnagyobb hibát és a legnagyobb biztonságot egyébként a tervezés során, tehát a worst case hiba összegzést használva, a delta k per k az ezek után a summa delta ki per ki abszolút értékkel egyezik meg, i egyenlő 1-től nagy n-ig. Ugye, és akkor azt hiszem az összes lépésünk megvolt, most amíg esetleg valaki emészt, addig mondjuk narancssárgával, akkor megjegyezzük, hogy ez volt itt a függvénykapcsolatunk, ugye, annak a realizálása. Itt számítottunk érzékenységet, itt történt meg az algebrai átalakításunk, és végül itt van a hiba összegzés. Jó. Ki az, aki értette azt, amit csináltunk? Esetleg kérdése valakinek? Ki szerint cseréltem fel betűket? Jó. Na, akkor robogjunk tovább, ha írna a kréta, és akkor a paralel struktúrát elemezzük. Paralel struktúra az meglepő módon egészségedre egymással párhuzamosan kötött ilyen k átviteli tényezőjű elemekből áll. Itt az x, és ezeknek az összegzéséből áll össze az y-unk, tehát továbbra is i egyenlő 1-2 n, és ezek a párhuzamosan kapcsolt átviteli elemek adják a kimenetet, hát ide is rajzoljunk nyilakat. Most ezt kell analizálni, itt elég egyértelmű, hogy miről van szó, szintén, opa. Azt mondjuk tehát, hogy az y az a szumma ki, i egyenlő 1-től nagy n-ig xi, és hát akkor ezek szerint a nagy k az szumma ki, i egyenlő 1-től n-ig. Ugye, tehát ez a függvénykapcsolatunk. Példa lehet erre a későbbiekben gyakran előjövő hídkapcsolás, ahol ugye egymással párhuzamosan van két lényegében feszültségosztó, amelyek a leosztott feszültségek közötti különbséget mérjük. Igen, gyakran fordul elő, hogy K mondjuk két elemű a dolog, K1, K2 abszolút értéke egymással megegyezik, vagy közel megegyezik, ezzel szemben az előjelük különböző, tehát itt a kis különbségeket kell megmérni, és hát ezt tudjuk később erősíteni. Ez egy bizonyos mérési elv, ami nagyon sokszor előnyös, ezt látni fogjuk. No, itt lehet arról beszélni valamit, hogy bizony, itt ugye a nagyszámok kis különbségét kell kiszámolni következésképpen, igen érzékeny lesz ez a struktúra a káknak az értékére, az esetben, hogyha ezek egymáshoz közel állnak. Ugye a differenciális struktúra, tehát a differencia módszer is valami hasonlót feszeget. Ugye emlékezzük vissza, hogy a hentes ugye felrakja a terhet, meg a húst, meg a súlyt, és akkor még a differenciát kell megmérnünk. Hát ott is egy párhuzamos struktúráról van szó. Ezt lehet, hogy a hentes nem tudja. Na, analizáljuk akkor a rendszerünket. Most már, ha lehet, nem használom a színes krétát. Ugye a függvénykapcsolatunk megvan, akkor ki kell számítani ezeket a deriváltakat. A dk per dki-t, ha kiszámítjuk, ő a ci érzékenység, az mennyi? Ugye itt ugye összegről van szó. A deriválás szempontjából az összeg minden tagja ugye zérus deriváltat ad, kivéve a ki-t, ahol ez a derivált ugye egységnyi. Tehát ilyen primitív a dolog. És akkor most, hogyha a delta k per k-t akarjuk felírni, megint csak úgy, hogy ide teszünk egy i betűt, hogy az i-edik elem megváltozásának hatására vizsgáljuk ezt az eltérést, akkor először felírjuk tehát ezt a deriváltot, ami 1. És akkor ezt majd szorozgatni fogjuk, hogy kiegészíthessük. Ugye akkor a delta ki az nyilván ide kell. Ugye ezzel már realizáltuk a kettes pontban ugye azt a delta y egyenlő ci-szer delta xi játékot, és akkor a delta k az már megvan. De hát mi ugye algebrai átalakításokat végzünk, hogy a megfelelő formában legyen jelen a kifejezés. Ha itt visszahoztunk ki-vel, akkor itt be kell szorozni ki-vel, és vissza pedig mivel osztunk? Magával a k-val, ami itt van, szumma, és akkor itt j egyenlő 1-től nagy n-ig ky. Ugye innentől kezdve már olyan nagy egyszerűsítést nem tudunk végezni, csak leírjuk azt, amit tapasztalunk, hogy az egyszer ki az ki. És akkor azt kapjuk, hogy ez ki per summa ki, i egyenlő 1-től nagy n-ig, delta ki per ki. És akkor látszik, hogy rosszul gazdálkodtam a táblával, mert akkor engedjétek meg nekem, hogy majd oda folytassam. Különös tekintettel arra, hogy lassan vége az órának. Legalábbis az elsőnek, aztán még ne meneküljetek el. Tehát akkor itt folytatva, ugye az utolsó pont a hiba összegzés hiányzik, a delta k per k, megint worst case hiba összegzést használva, az mivel lesz egyenlő? Ezeknek az összege, tehát summa i egyenlő 1-től nagy n-ig, ki per summa j-re, az összes j-re ky, szer delta ki per ki. Most mit mond nekünk ez a kifejezés? Ugye itt, ha az abszolút hibát írtuk volna föl, az lett volna egyszerűbb, de ha már a relatív hibáról beszélünk, akkor ezt is lehet látni. Itt ugye célszerű ugye az abszolút értékeket elhelyezni, azért, hogy egyrészt ez a szabály, másrészt igen gyakran előfordulhat, hogy habár a kák, a kák azok lehetnek negatívak, és akkor itt más kifejezés jön ki. De az látszik, hogy ez a bizonyos szorzó tényező, a ki per summa ki, az azt mondja meg, hogy hogyan viszonyul egy tagnak az átvitele az összeshez. Tehát az a hiba, ez is eléggé természetes, az a hiba, aminek a súlya az összegben pici, az akár nagy is lehet. Egy nagyon egyszerű példa, talán a hídkapcsolás mellé a másik példa lehetett volna, de akkor itt még szemléletesebb, hogy úgy akarunk csinálni egy ellenállást, majd aztán a gyakorlaton lesz is egy ilyen példa, hogy mondjuk 1111 ohmos ellenállást akarunk csinálni, és van egy 1 kiló ohmos, tehát 1000 ohmos, egy 100 ohmos, egy 10 ohmos, meg egy 1 ohmos ellenállás, és ezeket sorba kapcsoljuk. Ez egy, ugye, annak ellenére, hogy soros kapcsolás, és akkor ezért cseles az elnevezés, ez egy párhuzamos struktúra az eredő ellenállás szempontjából, hiszen össze kell adni az ellenállásokat. És akkor nézzük meg, hogyha aznak az 1 ohmos ellenállásnak a hibája 10%, tehát 0,9 ohm és 1,1 ohm között lehet, az egész 1000 ohmot is csak 1/10 ohmmal változtatja meg, tehát baromi pici hibát, ezt ki se lehet számolni olyan kicsit, mennyi az 1/10 ohm, és 1000 az 10⁴, tehát 100%-százalék nagyságrendű hibát okoz. Pedig ő maga egy pontatlan ellenállás a maga 10%-ával. Ez itt tökéletesen kifejeződik, mert a KI, ugye önmaga 1 ohm, az egész durván 1000 ohmhoz képest, 1111, ez lényegtelen, hiba hibája, hogy 1000 vagy 1111, tehát egy ezreddel szorzódik az ő hibája, tehát itt most, ha nem tudtam volna az előbb jól kiszámolni, neki van 10% hibája, és egy ezreddel szorzódik, tehát 10⁴-es súllyal esik a latba. Ismét mit csináltunk? Magát az egész eljárást analizáltuk, ahelyett, hogy csak úgy bambán behelyettesítettük volna a képletbe. Na hát akkor a visszacsatolással majd később foglalkozunk, hogy megint sikerült 58-kor befejezni, és akkor 13-kor folytatnánk, 11 óra 13 perckor. Köszönöm. Ugye, tehát megbeszéltük ezt a bizonyos paralel és kaszkád struktúrát, és következik a visszacsatolt struktúra. Izgalmasabb lesz valamivel. Következőképpen kell elképzelni, van egy A átvitelű tagunk, előtte egy összegző, ide jön be az X, ezt nevezzük kis K-nak, és ez negatív, ez a visszacsatolás, tehát amit visszacsatolunk, azt levonjuk a bejövő jelből, és ő itt az Y, és ezt az Y-t csatoljuk vissza. Hát ezzel kapcsolatban ugye azt lehet fölírni, hogy az Y kimenetünk, teljesen statikus rendszert feltételezünk, tehát egyszerű szorzottégyezőkről van szó, tehát ez A szor az X mínusz a K szor Y, következésképpen itt ugye van egy Y szor 1, és akkor plusz A szor kis K, ez egyenlő az A szor X-szel, tehát az, amire mi vágyunk, a nagy K eredő átvitel, az nem más, mint ugye az Y per X, és az Y per X az A per 1 plusz A szor kis K, és akkor ez az, amit már eleve lehet diszkutálni, hogy ez a kifejezés, hogyha az A tart végtelenhez, akkor 1 per K-val egyenlő, ugye, mert akkor a nevezőben az egyet el lehet hanyagolni, és A-val, nagy A-val lehet egyszerűsíteni. Jó. Miért érdekes ez? Ugye, tehát azt lehet mondani, hogy itt az átvitelt alapvetően két elem határozza meg, egy relatív bonyolult módon, miért nem veszünk egy például mondjuk 1 per k átvitelű tagot. Ugye hát nyilvánvaló, hogy mi itt így a struktúrák szintjén nem foglalkoztunk a realizációval, hogy ezt meg hogyan lehet megcsinálni. A K, mondjuk egy KI, ugye az előző ábrákod, az lehetett tetszőleges, általában ugye valós szám, tehát lehetett mondjuk egynél kisebb szám is, most pozitív értékekben gondolkodva lehetett egynél nagyobb is. De hát, hogyha az eredő átvitel egynél nagyobb, akkor a rendszer az tulajdonképpen egy erősítő az X és az Y között. És hát ezt hogyan lehet megcsinálni? Ugye passzív hálózattal nem lehet megoldani, azzal ugye csak 0 és 1 közötti számot lehet elérni, abszolút értékben legalábbis. Ha viszont van egy erősítőnk, és ugye egy műveleti erősítő az például ilyen, ahol az A az végtelenhez tart, és van egy K visszacsatoló hálózatunk, amely passzív, akkor a passzív hálózat egynél kisebb átvitelét, kiegészítve a műveleti erősítővel és a visszacsatolt struktúrával, egy 1 per K, tehát egynél nagyobb átvitelű rendszert kapunk. Ugye? És itt ez az első pont, ahol kell utalnom a jelek és rendszerekben megismert műveleti erősítőre, hogy az a lényegében fikció, hogy ott létezik egy olyan elem, amelynek az erősítése végtelen, az elég jó közelítéssel megközelíthető, tehát ezért a méréstechnikában és általában az elektronikában, a mérnöki, villamosmérnöki gyakorlatban igen gyakran használjuk, tehát nem valami különleges elem, hanem olyasmi, amit esetleg akkor is betervezzük egy áramkörbe, hogyha egyébként nincs is rá szükség, mert elfér az ott. Hát nyilván ez túlzás, de tehát nem egy olyanról van szó, amit mondjuk jelentős megfontolások után egy bonyolult műszerbe jóvá hagy a kormány, hogy bele lehet építeni, és akkor ott van benne egy műveleti erősítő, hanem arról van szó, hogy lemegyünk, és a trafikban veszünk még egy kis erősítőt is, és hogyha kell, berakjuk a műszerünkbe. Na tehát ezt a struktúrát elemeznénk, és hát egy kicsit izgalmasabb lesz, mint az előzőek, hát nem sokkal persze, de meg kinek mi, de nézzük meg. Tehát a függvény kapcsolatunk most egyelőre akkor közelít, vagy a határérték nélkül, ez a K egyenlő A per 1 plusz K szor A, és akkor most lehetne azt megcsinálni, hogy ugye két paraméter szerint is lehet, két különböző szerepű paraméter szerint is lehet deriválni, a nagy A és a kis K szerint, hát akkor tegyük ezt meg. Tehát azt mondjuk, hogy a DK per D nagy A-t számítsuk ki. Ugye világos, hogy akkor itt egy tört deriválásáról van szó, tehát a számláló deriváltja az egységi, szorozva a nevezővel, mínusz a számláló szorozva a nevező deriváltja, vagy A szerint vesszük a deriváltot, az mínusz A szor K, és 1 plusz K szor A a négyzeten. Ugye ez végeredményben az A szerinti deriváltja a rendszerünknek. Ha most emellé még odaírjuk, de teszek egy pontos vesszőt, a delta K per K-t, akkor ugye itt a K szor A az kiesik, tehát akkor lesz egy 1 per 1 plusz K szor A a négyzeten, és ez szorozva a delta A-val. Ugye, ha delta A per A-t akarok, akkor itt be kell szorozni A-val, és még vissza kell osztani a K-val. Ugye ez itt, nem tettem ezt a vonalat, akkor ide írom, tehát ugye az A szerint nézzük ezt az egészet. Kell az erősítés reciprokával szorozni, ezt szorozzuk 1 plusz K szor A per A-val. Na és akkor mit kapunk? Akkor azt kapjuk, hogy lehet egyszerűsíteni egyrészt az A-val, másrészt lehet 1 plusz K szor A-val is egyszerűsíteni, és a végeredményünk az az lesz, hogy akkor ezek szerint a nevezőből eltűnt ez a plusz A betű, tehát akkor ez 1 per 1 plusz K szor A szor delta A per A. És akkor most egyelőre ne szövegeljünk, hanem nézzük a következő deriváltat, tehát a dk per d kis k-t, bocsánat, Ja, igen, ezt kell egyelőre kiszámítani, és akkor most a kis k szerint deriváljuk, akkor ugye először is lesz egy mínusz a per 1 plusz k szor a négyzeten, és ezt még szorozni kell ugye a nevezőben a k szerinti deriváltal az a, tehát akkor lesz egy a négyzetünk, és akkor megint pontos vesző téve, delta k per k, és most a kis k szerint vizsgálva, akkor ezzel olyan nagyon sokat nem lehet tenni, meg kell hagyni az a, mínusz a négyzet per 1 plusz k szor a négyzetent, és ezt kell szorozni delta kis k per kis k-val, akkor a kis k-t ideírjuk a számlálóba, és ezt kell még szorozni egy plusz k szor a per a-val. Ugye ezt miért kell tenni, mert ez képviseli az 1 per k-t. Ugye? Na most, ha ezzel megvagyunk, akkor mit kaptunk? Akkor azt kaptuk, hogy először is megint egyszerűsítünk 1 plusz k szor a-val, egyszerűsítünk a-val, és akkor ez a kifejezés úgy egyszerűsödik, hogy akkor mit kaptunk? Ugye itt maradt egy k szor a, és semmi más, a nevezőben pedig 1 plusz k szor a, tehát k szor a per 1 plusz k szor a szor delta kis k per kis k. És akkor mondjuk menjünk úgy tovább, ha csak valakinek nincs, igen. Ja, hát lényegtelen, de köszönöm. Azért mondottam azt ilyen lazán, hogy lényegtelen, mert nyilván az a következő lépés, hogy elvégezzük a hiba összegzést, hiszen még csak komponensenként néztük meg az ára és a kis k-ra vonatkozóan. Tehát akkor a delta k per k, mondjuk a worst case összegzést alkalmazva, ilyenkor tipikusan elhagyjuk az előjelet, azt kapjuk, hogy hol vagyunk, 1 per 1 plusz k szor a szor delta a per a, plusz k szor a per 1 plusz k szor a szorozva delta kis k per kis k-val. És akkor most megint érvényesítsük azt a határértéket, amelyről már beszéltünk. Tehát ugye ez az átart végtelen eset. Mert nézzük meg, hogy mit van akkor, hogyha átart végtelenhez. Akkor az 1 plusz k szor a az tart nullához, hiszen a számlálója az ugye egységnyi. A k szor a per 1 plusz k szor a pedig tart egyhez. Magyarán ez a kifejezés, ez amennyiben ugye az a tart végtelenhez, egyszerűen delta kis k per kis k lesz. Ami nagyon jó, azért nagyon jó, mert láthatóan, ha most visszagondolunk arra, hogy én milyen implementációt vázoltam föl erre a struktúrára, hogy mondjuk ez egy feszültség erősítő, ahol itt az A képviseli a műveleti erősítőnek a közel végtelen erősítését, ugye ezzel, tudom én, 15-en, 16-on körülbelül ilyen nagyságrendben lehet számolni. A kis K pedig egy visszacsatoló hálózatot, amit jellegzetesen mondjuk ellenállásokkal valósítunk meg, és ugye ő egynél kisebb, és úgy lehet az erősítés ugye egynél nagyobb, akkor az látszik ebből a kifejezésből, hogy az A-nak a bizonytalansága, tehát az A-nak a hibája, az nem számít bele, viszont az ellenállásokból adódó, az ellenállás osztásból, tehát az ellenállások által megvalósított feszültségosztónak a hibája, ami ugyebár ez a kis K, ez viszont direktben megjelenik, nem is erősítődik fel, tehát nem arról van szó, hogyha akarunk egy 1%-os erősítőt csinálni, akkor 100%-os ellenállásokat kell csinálni, nem. Ugyanúgy a kis pontosságú, de az erősítő pontosságával megegyező ellenállásokat kell alkalmazni. Egyébként ez kell is, mert általában véve ezt a nagy erősítést, ezek a műveleti erősítők elég nagy bizonytalansággal valósítják meg. Adott esetben 10% nagyságrendű bizonytalanságuk is lehet, de mivel nagyon nagy az erősítésük, ezért ez nem számít. És akkor ilyen módon a végeredményben, amikor egy ilyen hálózatot analizálunk, mondjuk a hiba szempontjából, akkor alapvetően kis pontossági igények, vagy mondjuk kis és közepes pontossági igények, illetve nem túl nagy frekvenciák esetében, hát aki elektronikát tanul majd, az azért tapasztalni fogja, hogy itt van némi frekvenciafüggés, és akkor már nem olyan szép a helyzet. Szóval ilyen esetekben az ellenállás hálózat határozza meg a hibát, és ezzel kell csak számolni. Jó, ki az, aki ezt értette? Jó, esetleg kérdése valakinek? Megjegyzés? Egyéb probléma nincsen. Akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, ugye nincsen túl bőre szabva ez a fél év, hogy ezt a hibaterjedés témakört lényegében lezárhatjuk. Olyan értelemben lezárhatjuk, hogy már itt plenárisan több mindent nem akarok elmondani. Ilyen jellegű levezetgetések szükségesek a példák megoldásához is. Ezt fogjuk gyakorolni, vagy hát néhányan már gyakoroltátok is gyakorlaton. Ezen a héten és még a jövő héten is lesznek ilyen példák, és csak utána fogunk majd ZH-t írni belőle, kis ZH-t. Tehát itt az ezen a héten ilyen, mondjuk úgy, hogy bevezető jellegű példák lesznek, ahol egyáltalán, aki esetleg nem tudott eljönni előadásra, az szembesülhet ezekkel a dolgokkal, illetve hát kicsit belerázódunk, és a jövő héten lesznek már a keményebb, több megfontolást igénylő példák. Hát nem olyan nagyon bonyolultak, de hát mondjuk, hogy a második lépcső. Na most ennek az egész, hát a hibaszámítás témakörét persze nem hagyjuk ott, tehát ezért nem kell nagyon sírni. Csak a hiba terjedésről, amit meg kellett tanulni, azt úgy érzem, hogy elmondtam. És akkor abba a kérdéskörbe kapaszkodnánk bele, hogy volt itt a hiba összegzés. Hiba összegzésnél azt mondottuk, hogy ha a hibának a nagysága, tehát a delta xi, meg az előjele nagyon pontosan ismert, akkor egyszerűen a teljes differenciát, vagy az előjeles hiba összegzést alkalmazzuk. És ezzel nincsen további vita, kérdés, stb. Egyszerűen meg ki kell számolni, és készen vagyunk. Másik téma a véletlen hibáknak a kérdésköre. Ott volt az, hogy worst case összegzés, és az, hogy valószínűség összegzés. Gyakorlaton lesz példa, ami ezt érzéketessé teszi, ugye, de talán előző alkalommal is említettem, hogyha sok komponens van, sok hiba komponens, és ezekre a worst case összegzést alkalmazzuk, akkor egy irreálisan nagy hibát kapunk. Tehát, hogyha mondjuk az ellenállásos példát hoztam, de hát akár azt is lehetne mondani, hogy valaki úgy gondolja, hogy hatalmas vesztesége származik abból, hogy a végösszeget a pénztárban kerekítik, ugye 5 forintra. És őt mindig megszivatják azzal, hogy többet kell fizetnie néhány forinttal, 2-3 forinttal. Na hát, akkor ugye azt kell neki feltételeznie, hogy a végösszegek során mindig tulajdonképpen ez a pozitív hiba fordul elő, és sok ilyen pozitív hiba aztán nagyon nagy végső hibát eredményez. Ez ugye, ha feltételezzük, hogy az egyes hiba komponensek, tehát a kerekítési hibák egymástól függetlenek, azaz nem arról van szó, hogy direkt a hentes be akar minket csapni, tehát független hibakomponensek vannak, akkor irreális, mondjuk 1000 vásárlásra mondjuk azt mondani, hogy akkor 2500 forinttal minket becsaptak. Ez nyilván nem. Vannak esetek, amikor nyerünk rajta, vannak esetek, amikor veszítünk rajta, és hosszú távon, hát ugye elvileg akár ezek ki is egyenlítődhetnek. De hogyha most a hibakomponensekről nem tudjuk, hogy mekkorák, akkor ugye ezt valószínűségi összegzést kell elvégeznünk. A valószínűségi összegzésnek a mélyén, hogy mi van, azt akkor fogjuk megtudni, hogyha a konfidencia számítással is végeztünk, és lényegében ezt a témakört kell most előkészítenünk. Sajnos nem lehet azt megúszni, hogy ahhoz, hogy ezt a, azon kívül, hogy van egy recept, hogy a véletlen hibákra lehet a bamba worst case összegzést, finomabb esetben, amikor több hibakomponens van, és így tovább a valószínűségi összegzést alkalmazni. Tehát nem lehet megúszni azt, hogy ne kezdjük el boncolgatni a hibáknak, a véletlen hibáknak a természetét, és valamilyen értelemben valószínűségi megközelítést alkalmazzunk. Na ezt a valószínűségi megközelítést kezdjük el most csinálni. Mondhatnám azt, hogy felírhatjuk azt a címet, hogy konfidencia számítás, de azért ma még erről nem lesz szó, meg még egy-két órán keresztül nem lesz szó. Mindenesetre most azt mondom, hogy lesz egy ilyen kis valószínűségi bemelegítés, vagy valószínűségi összefoglaló arról, hogy mi sokkal primitívebben, mint ahogy azt a valószínűség számításból megtanultátok, milyen paneleket használunk a méréstechnika előadás során. Tehát legyen az a címünk, hogy valószínűségi, na, emlékeztető. Mire kell emlékeznünk? Hát nézzük meg. Igen. Hát először is a valószínűséggel kapcsolatban, ugye, ami összeköti a valószínűséget a gyakorlattal, az a relatív gyakoriság. Tehát, hogy bizonyos véletlen események azok milyen intervallumokba esnek, és ott gyakoriságuk relatíve mekkora. Ugye ez lényegében az úgynevezett hisztogram. Aki modernebb oszcilloszkópokkal méregetett már, elképzelhető, hogy középiskolában, ilyen szakirányú középiskolában már valaki találkozott ilyennel. Egyszerűen meg lehet nyomni egy digitális oszcilloszkópon, hogy hisztogram, egy gombot, vagy menüből ki lehet választani, és akkor a bejövő jelre vonatkozóan egy hisztogramot rajzol. A hisztogram, ugye az egy olyan diagram, amiben itt van a bejövő mennyiségnek valamilyen felosztása. Hát némileg megszorítva az általánosságot, egyenletes felbontást tételezzünk fel, tehát hogy mindegyik kis intervallum az delta x nagyságú, és a függőleges tengelyen pedig egy kis n i per nagy n látható. Ez azt jelenti, hogy összesen n mintát gyűjtöttünk a bejövő jelből, és azt ábrázoltuk itt, hogy ennek mi a viszonyulása a egyik vagy más, az összes bejött mintához, ami egy intervallumba esik, ez lehet mondjuk valami ilyesmi. Hát ez valami normálisnak indult, aztán nem teljesen normális elosztás, ugye mindenki el tudja képzelni, hogy emögött adott esetben valami ilyesmi valószínűség sűrűség függvény lehet. Azt úgy érezzük a gyakorlatban, hogy ez a sárga, amit ide berajzoltam, úgy körülbelül ez a valószínűség-sűrűség függvény, amely hát kijöhet akkor, hogyha ezt a hisztogramot, ezt kellően finommá tesszük. Azt, hogy kellően finommá tesszük, azt úgy lehet kifejezni, hogy egy határértéket képzünk, és akkor lesz egy fx valószínűség kötőjel sűrűség függvény, így van, és ezt úgy lehet képezni, hogy ugye határérték először is a delta x-szel tartunk a nullához, az n-nel pedig tartunk a végtelenhez, és azt mondjuk, hogy 1 per delta x-szer ni per n. Ugye, tehát a valószínűség sűrűség függvény azért többé-kevésbé mindenki tudja, hogy miről van szó. Itt milyen mennyiségekkel találkozhatunk még. Ugye a valószínűség eloszlás függvény, ugye ez valamilyen nagy fx, az valami integrálja, illetve végül is egy függvényt kapunk meg, tehát egy határozatlan integrálja az fx dx-nek, az a valószínűség, hogy valamilyen változó, az egy konkrét, mondjuk a xi változó egy adott x értéktől kisebb, az úgy számítható ki, hogy mínusz végtelentől x-ig integráljuk az fx-et. Ugye, és akkor mit kell itt? Ja, igen, tulajdonságok. Milyen tulajdonságok vannak? Ugye világos, hogy mínusz végtelentől végtelenig integrálva az fx dx-et egyet kell kapnunk, ezt mindig érdemes ellenőrizni, ha véletlenül egy valószínűség sűrűség függvényt próbálunk számolgatni. És hát általában véve, hogy egy adott változó valamilyen x1 és x2 érték között található, az ugye integrál, x1, x2, fx, dx. Na most akkor ugye fontos fogalmaink a várható érték, ezt művel jelöljük, gyakran műindex x, hogyha több mennyiségnek a várható értékéről van szó. Itt most egyetlen mennyiségünk van, ezért csak egyszerűen művel jelölöm. Integrál mínusz végtelentől végtelenig x-szer fx dx. Várható érték, négyzetes várható érték. Ugyanez, ezt pszi négyzettel jelöljük. Valamit elrontottam? Nem, azt hittem, hogy szóltatok. Minusz végtelentől végtelenig x négyzet fx dx a variancia, vagy szórás négyzet, ugye mit integrálunk, a várható érték és az adott változónak a különbségét. Tehát ezt szigma négyzettel jelöljük, tehát integrál mínusz végtelentől végtelenig, az x mínusz mű a négyzetenszer fx dx. Gyakran, hogy jól tudjunk számolgatni, itt is használatos a jó öreg Steiner tétel, amely azt mondja ki, hogy a szigma négyzet az tehát a psi négyzet mínusz mű négyzet, tehát a négyzetes várható értékből kivonjuk a várható értéknek a négyzetét. Ugye ezeket a valahanyad fokú várható értékeket, ezeket momentumnak is szokás nevezni, de nincs jelentősége. Igen. Ugye akkor a szórás nyilvánvalóan a szórás négyzetnek, tehát a varianciának a gyöke, és hát egy pozitív szám, tehát ugye a pozitív gyökről van szó. Igen, igen. Mi az, amit érdemes tudni még? Azt érdemes tudni, hogyha adott x1, x2 és adott esetben akár több is, de ebből kifejezhető már a többi x1, x2 valószínűségi változó. akkor méghozzá F1x és F2x valószínűségi sűrűség függvénnyel, akkor az eredő sűrűség függvény, hogyha az x egyenlő x1 plusz x2, az ugye szintén valószínűségi változó, és úgy kapjuk meg az fx-et, hogy az f1x konvolúciója az f2x-el, tehát mondjuk ezt úgy lehet realizálni, hogy integrál mínusz végtelentől végtelenig egy másik változóval f1z szorozva f2z x mínusz z, bocsánat. X mínusz z dz. Ugye, tehát konvolúció. És ez nagyon fontos dolog, mert azt lehet tapasztalni, hogyha majd diplomátok lesz, akkor tapasztaltok, annyi minden helyen előjön. Gyakorlatilag a konvolúció az a stabil dolog, amire a mérnöknek mindig szüksége van. Akkor is szüksége lesz, most itt én láttam egy kis kiállítást készítettek elektroncsövekből, érdemes megnézni, ha valakit érdekel. Nem nagyon befolyásolja a mi tanulmányainkat már, bár érdekes módon, ha feteket mértek, akkor azoknak a karakterisztikája az, ami modernebb dolog, mint a bipoláris tranzisztor egyébként, a karakterisztikája közelebb áll az elektroncsövekéhez, mint a bipoláris tranzisztor, de ez most nem tartozik ide. De amikor az én idős kollégáim az elektroncsöveket tanulták, akkor is létezett a konvolúció, most is létezik, és 50 év múlva is lesz konvolúció. Konvolúció a mérnök legjobb barátja, ezt érdemes megjegyezni. Belső föl, külső. No. És ami még ide tartozik, ez nincs is rajta a lapon, tehát hogyha ha x1, x2 és így tovább xn független valószínűségi változó, szigma 1, szigma 2, és így tovább, szigma n szórással, akkor az x egyenlő szumma xi, i egyenlő 1-től n-ig valószínűségi változóra vonatkozóan a szigma x, most már ezt ideírom indexbe, hogy egyértelmű legyen, tehát most az eredő szórás, az nem más, mint az egyedi szórások négyzet összegéből vont gyök. Ami egyébként csak, hogy nem állom meg, hogy ne utaljak rá vissza, a valószínűségi hiba összegzésnek ugye a képlete volt, tehát hogyha itt hibák voltak, és itt az eredő hiba, feltéve, hogy egyszeres súllyal kellett minden hibát figyelembe venni, akkor ezt kellett kiszámítani, tehát ugyanúgy kell összegezni, hát azt hiszem, hogy nem a méréstechnika volt előbb, hanem a valszám, tehát úgy kell összegezni valószínűségileg a hibákat, mint ahogy a szórásokat, feltéve, éve, hogy ezek a hibák ugye egymástól függetlenek voltak, ezt mindig. Egyébként most egy kicsit kitekintve ebből az emlékeztetőből, tehát amikor a véletlen hibákkal foglalkozunk, vagy akár a gyakorlatban, mindig az a legnehezebb, hogy azt megítéljük, hogy véletlen hiba-e az, amit hiba, valószínűségi változó-e az a mennyiség, amit úgy modellezünk. Példa, ugye az emberek igen gyakran kapnak spameket, ugye e-mailen. És hát akkor ugye vannak mindenféle spam szűrők, amelyek általában a rendszergazdák szerint jól működnek, a userek szerint nem működnek jól. Ez valamiféle ilyen határozatlansági relációt takar valószínűleg, mindegy. Mindenesetre, igen, tehát egyszer volt egy levelem, amit elküldtem egy nagyon jó spam szűrős rendszergazdának, hogy akkor most azokat a leveleimet, amelynek a tárgya az, hogy analízis, azt ki fogja szűrni, és erre a levélre még nem kaptam választ. Tehát ez nyilvánvaló, nagyon okos spam szűrőt akartam, ugye a tartalomra is szűr, hogy milyen szavak szerepelnek, hát az analízis az nem egy jó szó így a spam szempontjából. Na mindesetre volt egy vita a tanszéken, az mondjuk egy valósabb helyzet volt, hogy az egyik kollégám nem kapott meg egy Stanfordi professzortól egy levelet, annak ellenére, hogy ő többször is elküldte. És akkor vita támadt azon, hogy helyes volt-e a rendszergazdának az az eljárása, hogy azt a bizonyos domént, vagy nem tudom micsodát kitiltotta, és onnan nem volt szabad levelet küldeni. Ez a része a vitának számukra kevésbé érdekes, nem is tudnám felidézni. Az viszont nagyon érdekes volt, hogy tanszéki értekezet, ott is téma volt, tehát tanszéki értekezletek azok nagyon jók ebből a szempontból, ilyen lakógyűlésre hasonlítanak. Tehát, azzal érveltek, hogy lám-lám a tanszékre bejött hány milliárd levél, hát nem annyi, de nagyon sok, és ebből volt 3 levél, ami ilyen módon rosszul lett kezelve. Tehát annak a valószínűsége, hogy elromlik egy ilyen levélküldés, és hiba történik, nagyon pici, örülhetnénk, hogyha mondjuk az autók, a repülőgépek, stb. Biztonsága az ebbe a kategóriába esne. Ez a probléma, hogy persze, ki lehet számolni, ott van még a képlet a relatív gyakoriságot, hogy mondjuk tényleg adott hónapban bejött 1 millió levél, és abból 3 volt rossz, akkor ez baromi pici 3 ppm hiba, és hát ezt elhanyagoljuk. Igen ám, csak hogy a véletlenség az azt jelenteni, hogy ezek egymástól függetlenül vannak, tehát, hogyha egyszer elküldte azt a levelet, akkor annak a valószínűsége, hogy nem kapja meg mondjuk 1 ppm, tehát 10-6-on, de hogyha ezek szerint még egyszer elküldi a levelet, és nem kapja meg, ha ezek függetlenek lennének, akkor mennyi lenne a valószínűség? 10-12-en, mert a két valószínűség szorzata. Tehát baromi pici annak a valószínűsége, hogy újra nem kapja meg. De itt valójában nem ez történt, ez egy determinisztikus eset volt, hogy az a domén mindig ki volt tiltva, legalábbis egy adott időablakban onnan tiltva volt. Tehát rossz modell volt rá az, hogy az egy véletlen hiba, és rossz számítás volt, például a hányadost azt ki lehet számolni, ez bármikor ki lehet, kivéve, hogyha nagy n nulla, de ugye nem az volt. Következésképpen az a mennyiség, amit oda rá lehetett húzni, az hamis volt, mert nem volt megvizsgálva az a tény, hogy vajon az a változó, amire vonatkozóan becslést adunk, az valószínűségi változó-e? A gyakorlatban, amikor, és ez is egy ilyen szempontból, ha nagyon sarkítani akarom, egy méréstechnikai feladat, és ezt a az is egy mérés egyébként, amikor ti ZH-t írtok, és azt én kijavítom. De egy nagyon jó modellt lehet. Van egy determinisztikus része, hogy konkrétan mennyi tudással rendelkeztek, meg van egy csomó véletlen dolog, és ezt modellezni, és, és arra kell törekednem, hogy kicsi legyen a variancia, és a lehetőleg a becslő torzítatlan legyen, tehát a várható értéke a ZH eredményeknek, az a tudásotoknak megfeleljen. És hát akkor persze ezzel kapcsolatban vannak a viták, egyesek szerint ez a várható érték alacsonyabb, mint a tudásotok, mások szerint ez a magasabb, és hát persze ez legfeljebb közelíthető egymáshoz, ez más kérdés. Szóval tehát az nagyon fontos, hogy túl azon, hogy technikailag ezeket a műveleteket el tudjuk végezni, ne úgy menjünk neki, hogy tehát persze, hát GPS-en, hanem vizsgáljuk meg, hogy azok a feltételek, amelyek az alkalmazáshoz szükségesek, azok fennállnak-e. Egy valszám példában sokkal inkább fennállnak, mint egy valós példában, mert valszám példában azt mondjuk, hogy igenis ennek az eloszlása egyenletes, és kész. Annak a változónak az eloszlása pedig normális. Hát persze, miért? Mert normális eloszlásról tanultunk, tehát kell egy példa normális eloszlásról. Méréstechnikában megjönnek az ostoba ellenállások, meg kondenzátorok, meg erősítők, meg egyebek, és akkor vagy úgy van, vagy nem. Na, de mégis, hogy összekössük a gyakorlattal, akkor ugye vannak nekünk, ha már a szórást is tudjuk összegezni, meg minden ilyesmit, akkor vannak nekünk nevezetes eloszlásaink. Ilyeneket ti bővebben tanultatok, de amit mi ki fogunk használni a méréstechnika során, az egyik nagyon fontos az egyenletes eloszlás. Most nem fogom az eloszlást odaírni továbbiakban. Esetleg a binomiális előjön. Házi feladatban például előjöhet, hogyha valaki ilyen feladatot kifejezetten nem fogunk rá építeni, de az egyenletesre mindenképpen. És hát akkor itt van a bizonyos normális, vagy Gauss eloszlás, amit persze részletesen tárgyalunk. Ezen kívül hát egyéb eloszlások akkor jönnek elő, hogyha azokat, tehát egy Poisson eloszlás mondjuk, stb., hogyha egy adott méréstechnikai feladat megkívánja, de itt most itt a tárgy keretében nem nagyon fogunk ilyesmivel foglalkozni. Nézzük akkor az egyenletes eloszlást elsőként, tehát itt elnézést kérek attól, aki számára ez mind nagyon unalmas, de egyszerűen föl kell építeni valahogy a dolgokat, és úgy gondoltam eddig, hogy érdemes ezeket átismételni. Tehát, hogyha most az egyenletes eloszlásról beszélünk, akkor úgy általában véve, hogyha a sűrűség függvényét nézzük, ez legyen fx, akkor valamilyen AB intervallumban konstans ez az eloszlás. Ugye a várható értéke ennek az eloszlásnak ugye az A plusz B per 2, akár szemlélet alapján is. Azért nézzük meg, hogy milyen magasnak kell lenni ennek a téglalapnak. Ugye azért, hogy a valószínűség ugye végigintegrálva egy legyen, tehát akkor ugye ennek a magassága az 1 per A minusz B kell, hogy legyen. És hát akkor ugye, ami egy következő kérdés, ez ennek a szórása, ennek az eloszlásnak, hogyha most a szórását nézzük, akkor lehet transformálni, mert tökéletesen elegendő, hogyha az F vesző, hát az F vesző az nem jó, mert által valaki deriváltra gondol, tehát ez valamilyen F hullám X legyen, és az legyen valamilyen mínusz A per 2-től plusz A per 2-ig, és ugye világos, hogy akkor ebben az esetben a mű egyenlő nullával, tehát ez egy zérus váratérték. Ennek a szórása, amennyiben hát itt A volt meg B, akkor ez legyen, ahogyan szokott lenni, kis Q. Elnézést, inkább átírom, hogy ebből zavar legyen. Lényeget nem változtatom meg, tehát mínusz kis Q per 2-től plusz kis Q per 2-ig, és akkor itt rögtön elmondom, hogy ugye miért nevezzem ezt Q-nak, egyrészt azért, hogy ne legyen A meg B, mint ami itt volt, ugye akkor ennek itt a magassága 1 per Q, összesen Q hosszúságú az intervallumunk, Azért, mert a kvantálás, tehát ugye emlékszünk a lépcsős karakterisztikára, kvantálási hibát szokás egyenletes eloszlással modellezni. És akkor most miért modellezzük egyenletes eloszlással a kvantálási hibát, vagy általában fordítva föltéve a kérdést, mit modellezzünk egyenletes eloszlással? Erre nagyon röviden azt lehet válaszolni, hogy ha teljesül, hogy valószínűségi változó az a bizonyos hiba, ugye, tehát ezzel kezdjük, utána pedig azt mondjuk, hogy ismert, hogy egy bizonyos intervallumban léphet csak a föl a hiba, tehát nem lehet mínusz végtelettől végtelenig bármennyi. Ugye a normális eloszlásról tudjuk, hogy az nem korlátos tartójú, tehát mínusz végtelen és plusz végtelen között elvileg fölvet értékeket, gyakorlatban egy kicsit korlátos, vagy látni fogjuk. Szóval ha tudjuk arról a mennyiségről, hogy nagyon határozott két valahol a végesben lévő vége van, amilyen értéket fölvehet, és ezen az intervallumon belül semmilyen a priori ismeret nem szól, amellett, hogy egyik vagy másik végéhez közelebb jelenik meg az adott valószínűségi változó, na akkor modellezzük egyenletes eloszlással. Ugye, tehát ez mondjuk egy, tételezzük fel azt, hogy mondjuk esik az eső, és a, hát az mondjuk kétdimenziós, de most ettől tekintsük el, mondjuk egy adott felületre eső, esőcseppek száma, sűrűn esik az eső, akkor ugye az egyenletes. Lehet, nincs okunk arra, hogy egy viszonylag semleges területen kijelölt területnél, mondjuk azt mondjuk, hogy az egyik 10 négyzet, vagy mondjuk egy négyzet deciméterre több eső esik, mint a másik 10x10-es kockára. Ugye? Tehát, hogyha sűrűn esik az eső, akkor ez, ugye ez nem azonos a Pimpó erdős feladattal. Van még olyan, hogy Pimpó erdős feladat? Ki az, aki találkozott vele? Így, hogy Pimpó. Ez a szó ismerős? Ez nagyon nagy, a Poisson eloszlásával kapcsolatban, valami úgy szól a feladat, valakit érdekel, akkor majd előkeresem, hogyha kétszer akkora felületű kalapom van, és elmegyek egy erdőben, ahol a Pimpó éppen érik, és ráesett a fejemre, akkor kétszer akkora a valószínűsége annak, hogy éppen kétszer annyi Pimpó lesz a kalapomon, mint annak, akinek fele akkora kalapja van. És ez a Poisson eloszlásnak a paraméterétől függ, és ez egy valszám vizsgapélda volt valamikor 21-22 éve. És azóta példatárban is volt, és nem tanultok Pimpó erdős példát. Hát. És a sárkány, meg a robot, meg ilyesmi, az sem volt? Az volt azért. Akkor, úgy látszik, az jobban kiállta az idő próbáját. Normális eloszlás fontosabb ezek szerint, mint a Poisson, ez is mutatja. No, még ebben a kevéske időben, ami maradt, azért odáig jussunk el, és akkor tényleg ezt írogassuk föl, mert nagyon fontos, szintén álmatokból fölkelve is ki kell tudni mondani, hogyha van egy ilyen, tehát nulla várható értékű, tényleg ezt a pici türelmet hadd kérjem még, egyenletes eloszlások, akkor mennyi ennek a varianciája, tehát a szigma négyzet az hogyan számítható ki, akkor ugye elvileg lehet azt mondani, hogy mivel a várható érték zérus, akkor itt egészen egyszerűen ez megegyezik ebben az esetben a szigma négyzet a psi négyzettel, mivel a várható érték zérus, tehát az x négyzet fx dx-et kell kiszámítani mínusz végtelentől végtelenig integrálva. Ugye világos, hogy mínusz q fél és q fél között értelmes csak ez az összefüggés, tehát mínusz q per 2-től q per 2-ig integráljuk, és micsodát, az fx ezen a szakaszon az mennyi, ugye konstans, eltekintve a szorzó tényezőtől, ami 1 per q, tehát 1 per q szor 1, és dx, ez az, amit ki kell számítani. Ha valaki ezt a nagyon primitív dolgot elvégzi, akkor azt kapja, hogy ez a variancia, ez q négyzet per 12, tehát akkor a szigma ebben az esetben az q per gyök 12, tehát ez a szórás. És hogyha valamilyen módon, ez is gyakran előjön, ezt azért jelöljük be színessel, ezt mondjuk delta x-nek nevezem el, akkor azt lehet állítani, hogy ez a bizonyos szigma, ugye a delta x az a q-nak a fele, ugye, és akkor ebben az esetben lehet egyszerűsíteni, a kettővel, tehát akkor ez voltak éppen ez a szigma, ez delta x per gyök 3. Tehát ugye általában a hibát, azt ugye véletlen hibát plusz-minusz delta x-el adjuk meg, mondjuk az 5%-os ellenállásnál plusz-minusz 5%, akkor az ennek a teljes intervallumnak a fele. Ugye ezért érdemes ezt így is, meg úgy is fölírni. Na azt hiszem, hogy mostanra járt le akkor az időm, és akkor, ha jól tudom, akkor sajnos holnap nem lesz méréstechnika óra, csak a jövő héten, tehát akkor, ugye ez a páros hét, ugye a második, és akkor elektronika van. És akkor sajnos majdnem egy hetet kell várni, hogy újra méréstechnika előadás legyen. Köszönöm a figyelmet!